Ezt a kötetét is olvasgatva megerősödött bennem az, hogy önt az égvilágon minden érdekli, és az a sejtésem is támad, hogy minden bizonnyal a pillanatot is, meg a helyzeteket is nagy amplitúdóval éli meg, és azután versbe kerülnek mindezek. Hogyan kerül az élete versbe, és miért kerül az élete versbe?
Erre van nekem egy válaszom, mert az utóbbi időben elkezdtem írni az utóbbi 4-5 évben ilyen kis esszéket, és Márai, ha megengedi, elolvasom, hogy mit mond a költészetről, a versről. Én ezt belefoglaltam a kis esszébe, és pedig a következőket mondja, és én ennél jobb választ nem tudok, illetve ki tudnám egészíteni azzal, amit elmondtam a könyvbemutatón is, hogy García Lorcának ide meghívta Nerudát a Madrid Egyetemre, hogy tartson előadást, és ott fejtette ki, többek között már ezt ki lehet fejteni, és annak lehet nevezni, hogy ő nem tudja, hogy mi az, hogy vers, mondta García Lorca, de tudok verset írni. Passz, ezzel le volt zárva. És azt mondja, apropó költészet, Márairól van szó, Márai megadja a költészet szinte atommodelljét, arról a bizonyos sűrítő energiáról beszél, ami az értelem és az indulat összekapcsolója a versben. Szöget a fején, és most jön a lényeg szerintem. A többi titok, én nem tudom kié. Neve több is van, múzsa, isteni sugallat, stb. Nem tudom és nem is fogom megtudni, hogy nem emberi, mert a költő eszköz csupán az biztos.
Eszköz tulajdonképpen valamilyen közlővé válik.
Valami jön, meglátok valamit, meghallok egy barokk zenerészetet, stb. Vagy akármit, és ha úgy kattam be, nem, ezt másképp nem tudom megfogalmazni. Jön.
Azon nyomban papírra kell vetni?
Hát úgy egy-két sort igen, mert az tulajdonképpen sűríti, hogy mondja Márai is azt a gondolatot, amit majd illik, vagy nem sikerül kifejteni, nem tudom, mert én azt nem tudom megcsinálni, és amit Székely János mondott nekem annak idején, hogy fejben kell kiordani a verset. Ez Goethétől tanulta. Hát én erre nem vagyok képes, mert mire odaérnék, húgy, elment az egész.
De hát ez nem is baj, azt hiszem.
Persze, hogy nem baj. Csak legyen egy kis notesz az ember zsebében. Mindig a feleségemet baggatom, hogy van nálad egy papírdarab, vagy egy pix.
Tehát akkor vázlatozik.
Hát leírom azt a sort, ami úgy jön, a hangulat szüli, nem tudom.
És nyilván adódik most a következő kérdés az esszék kapcsán. Mostanában kezdett esszét írni?
Nem, hát ez a Székelyföld, amit elhoztam, ebben 5 jelent meg, ez már 2020-ban. Hát van olyan 15, fel kell tornászlom, gondolom, ugye el 50-ig, és akkor esetleg, ha valaki elvállalja ezeket a dolgokat, akad egy kiadó, akkor lesz egy 15. könyvem, és az a kész, befejeztem.
Hát én ezt nem hiszem, mert engedje meg nekem.
Azt hiszem, hogy én sem.
Viszont mi kívánkozik ki esszében?
Mostanában van egy nagyon érdekes témám, olvasom Vas Istvánnak a Miért villog a saskelyesejű című kötetét, amiben esszék vannak, kritikák, stb. És ott leírja például az első feleségének a halálát, azt a megrázkodtatást, és akkor hirtelen beszökött egy norvég költő nekem, Rolf Jacobsennek hívják, akit a 20. század nagy norvég költőinek tartanak, és van egy verse, Ismertelek, az a címe. És kiderül, hogy az ő felesége is ugye meghal, és végül elgondolkodik az, hogy tulajdonképpen ismerte azt a nőt belülről, stb. Na és azt szeretném most összekapcsolni ezzel. Hát egy kicsit meg kell izadni, mert ugye azért egyikük sem volt akárki, és azért az eszi az egy valami elit dolog. Tehát sokat kell olvasni, meg kell az bütykölni rendesen. Ez is úgy jön, rengeteget olvasok, meg nagyon érdekel képzőszer, zene, ezek a művészeti ágak.
Igen, hát rengeteget olvas, ez kiderül is, és hatalmas az érdeklődése is. Soha nem gondolt arra, még akkoriban, annak idején. Nyilván ezt most így, hogy belépett a nyugdíjas korba, már illik megkérdezni, hogy esetleg filológus legyen?
Ó, dehogy nem, hát én nem akartam orvos lenni, én a filológiára készültem, jártam külön angol órákra, angol-magyar vagy magyar-angol szakra készültem, és akkor ott volt Tamás Mária, az írónő, még életben volt, és főhívta anyámat telefonon, barátnők voltak, hogy Évike, a fiad ne menjen, mert van két hely, abban az évben ez volt 1973, és a két helyre van 4-5 olyan protekciós Kolozsvárról, egyetemi tanárok gyerekei, hogy biztosan nem jut be. Azt jelentette volna, hogy 16 hónap katonaság. Hát én abban nem mentem bele, gyorsan váltottam 12-ben, novemberben az orvosira.
És pikpak bejutott
hát
az orvosira.
9 fölött jutottam be, és engem senki a családból, édesapám se, aki ugye klinikafőnök is volt, orvos volt, nem befolyásolt ez iránt. Az öcsémet sem, ő kutatómérnök, szenzációs fizikus. Egyszerűen átkapcsoltam, de nem bántam meg. Mert azért testközelből érezni, végignézni, végigszenvedni, bíztatni adott esetben a beteget, annál nagyobb élményforrás nincs. Plusz a természet nyilván.
De viszont az irodalom, az írás, az ott volt azért a sötét estéken.
Az az én drága jó szelepem. Mert amikor kiírok magamból valamit, és úgy érzem, hogy sikerül, akkor az nagyon jó érzés, de olyan fáradtság kapja el az embert, ilyen intellektuális kisülés, legalábbis engem, hogy utána feldob egy jó időre.
Viszont van egyfajta, nem is tudom, szerénység is önben, és most idézem a Kék Bálna éneke kötet elején megjelent kis mottót, hogy költők szent áldozatához, mint félig közéjük tartozó teszem, művem. Félig tartozik csak ide?
Hát, amíg kezdtek adni arra, hogy én mit írok, addig elég sokszor vágták a képenbe, hogy nem végeztem filológiát. Ez bennem nem okozott frusztrációt, de jó sem esett, mert ha mondjuk Mozart nem végzett zeneakadémiát, vagy Beethoven, ne beszéljek a többiekről, de hát írók és költők is vannak, akik nem végeztek filológiát, és nagyon jók. Nem ez a mérvadó. Van, aki azt állítja, végzett filológus és komoly író, és ismerem jól, azt mondja, hogy a filó csak elbaszalintja, bocsánat, a tehetségeket. Nem tudom, de nagyon örvendek, hogy nem tartozom semmiféle klik, szekértábor, stb.be. Őrzöm a függetlenségemet, ilyen volt a szakmám is, és azon kívül pedig persze az ember olvas és tájékozódik, és ami a nyelvet illeti, ami a stílust illeti, ami a hétköznapokat, a világ menetét illeti, hogy ilyen nagy szavakkal éljek, és én megtanultam a szakmát is, mert ez szakma is a versírás. Én nem írok, úgy tudom, klasszikus, időmértékes verseket, mert az nekem nem megy. De miért nem megy? Adott pillanatban felvettem, és lementettem a laptopomról. A régi görögök a kitarán kísérték, az a régi görög hangszer, a verset, amit énekeltek, Jambusz, Troheusz, stb. Na igen, ám, de én úgy éreztem, csináltam ilyen gyakorlatokat, de úgy éreztem, hogy az engem nem fejez ki. Tehát az ember, ha nem találja meg a saját hangját, akkor elment az egész a levesbe. Márpedig nagyon kevés költünk van, akinél érzem, hogy na ezt ő írta.
De azért csak próbálkozott és kísérletezett, mert többfajta hang is felcsendül ezekből a kötetekből.
Igen, ezek alkati dolgok, és persze az élményanyag is alkativá válik adott esetben, és azon a húron pendülök meg, vagy hogy nevezzem. Két ember volt, aki nagyon befolyásolt engem ebben, és irányított, az egyik Székely János, és a másik Süty András volt. Ő azt mondta nekem egyszer, hogy Attikám, nem lehet mindent megírni. Ez egy nagyon nagy igazság. Székely János pedig a formákon belül igazgatott, és kaptam tőle a nagy, hát idézőjeles pofokat, hála Istennek, mert én nem lehet onnan, hogy nem írnék verset. Annyira ledorongolt, kamaszkorban az ember, hogy ömlenk például. Hát borzalmas, azokat mindent dobtam. De ő megmondta, hogy miket és hogy olvasom. Meg aztán volt egy nagymesterem, Tóth Pista bácsi. Somos tetőn volt, és van a háza, most már emléktábla is van egy idején. Hát ő úgy tudta a formákat, főleg a időmértékeseket, aztán egy jó vörösbor mellett eldumáltunk. De nagyon komolyan vette ő is a költészetet.
Tehát az elején annak rendje és módja szerint akár Székely Jánoshoz, akár másokhoz is járt, megmutatta verset, hogy igen. Jó-e, ahogyan csinálom?
Igen, Székely Jánoshoz inkább elküldtem a lányán keresztül, Ilonán keresztül, osztálytársak voltunk egy darabig, meg aztán voltam nála otthon is, Tóth Pista bácsihoz pedig jártam. És volt még nekem egy mesterem, Szőcs Kálmán, akit nagyon szeretek, hát egy napon is születtünk, mondjuk szeptember 19-én, azért idéztem tőle akkor a könyvemutatón, mert neki van egy mondata, azt mondta, hogy a nem formabontás is formabontás. Na ezen nagyon kell gondolkodni, ha ezen belül az ember megtalálja a saját hangját, akkor jó, s ha elfogadják. A mai költészetben ez már nem nagyon megy, és főleg tematikailag nem megy, mert például sokkal fontosabb, a macskám eltöri a lábát, mint az, hogy a másikat átlövik Ukrajnába, keresztül lövik. Szóval ezeket a dolgokat viszont már nem értem. Nagyon elmentünk egyfelé, és minden úgy érzem, hogy bomlik, bár a kötetnek azt a címet adtam, hogy összeáll minden, és ebben azért hiszek.
Egyébként gondolom a megírandó dologtól, témától is függ az, hogy hogyan írja meg.
Persze, persze.
Mert sokszor véltem én felfedezni itt akár egy ilyen április játékosságot, például a moccanó természetben, ahogy ő is tette, meg talán vannak ilyen pici hasonlatosságok, ezt ön észre szokta venni?
Módszerem egyébként, hogy költőktől idézek, és soraikra építek verseket, ha sikerül, akkor megtartom. Tudnélék, van úgy, hogy valóban olvasok egy verset, és van úgy, hogy meg se nézem, hogy ki írta, hogy megkap az a sor, na mondom, hoppá, erre lehet valamit építeni. Van ilyen, hogyne, de nem csak én csinálom ezt. Régebb ugye a középkorban is, meg még azelőtt, hát ez nem létezett, hogy plágium. Azt mondták, hogy normális, és arra építkeztek.
Nem biztos, hogy ez plágium, lehet, hogy csak nem. A játék része?
Például volt ez a Petőfi látó, meg azért volt Shakespeare emlékezett a látó, és akkor azt csináltam, hogy mi a fejét írjak én ezekre az emberekről, amikor könyvtárnyit írtak, és akkor fogtam magam. Ebben a kötetben benne is van Petőfi 200 címen kollás. Elővettem, megjelent abban a kis zöld hátúsorozatban a szerelmes versei. Na mondom, akkor lesz egy szonett ebből, hogy csináljuk meg? Egy sor az enyém, a többi Petőfi. Így olvastam az egészet, és úgy jegyeztem ki a sorokat, hogy azért találjanak egymásra, mondani való ritmika, ritmusa, a többi, és egy sor az enyém. A 16-ból 15 az övé. Lehet, hogy engem nagyon csapna, Petőfi ezt látná, de én nagyon szerettem.
Egyébként emléket is állít nagyon gyakran.
Igen.
Egyeseknek. Ők, kik ők nagy? Kedvencek, vagy
igen.
Példaképek, metán?
Na hát példakép az túlzás, de hogy nagyon kedvesek számomra, az biztos. És vannak ilyen költők szép száma. És felfedeztem magamnak nagyon nagy költészeteket, hát nem most, csak újraolvasom őket. Hát a magyar az egy rendkívül komoly költészet a világirodalomban, de hát ott vannak az angol barok, vagy a francia pléjádok, vagy aztán Rembóik, Baudelaireik, vagy ott van a spanyol, a portugál, ezek óriási költészetek, az olasz is. Amelyik nyelvet ismerem, azon olvasom a verset is. Mert nem ugyanaz. Minden nyelvnek más az érzelmi telítettsége és a hangsúlyai, én ugye minden magyarként minden hangsúlyt az első szótagra teszek, de egy franciánál már nem megy ez. Egyébként a magyar az egyetlen olyan európai nyelv, amely mindenféle versformát meg lehet csinálni. Például a franciában nem. Írtam egy ilyen emlékezve Mikesre, apropó, hogy én szoktam emberkéket preferálni. Az a cím, hogy Édes néném. Kevesen maradtunk, édes néném, és nem hull a hó. Sáros a karácsony, az új év, nem mondom, jaj, de jó. A kedvesek, akik voltak, esetleg csak a csontjaik. Hamvasztás divatja dívik újra, elszálltak poraik. Nem sorolom őket, értelme nincsen már. De úgy érzem mostan mégis, hogy valaki vár közülük, egy szép anya, tiszta, bíztató arca. Emlékek hullnak, nyugszanak képzelt havakra. Kevesen maradtunk, néném, anyám sincs velem. Apám még lézengitte korban, de már nem merem bíztatni sem arra, mi felrázna néhányunkat még, szomorú tekintete beborulna, mint késő őszi ég. Megyünk hótalan éjeken át az eljövendő télbe. Megvillan a kór szétcincált, üvöltő szemérme, utcára omlik Bach szeráfi zenéje, de falaknak, tetőknek vérzik a térde. altass el néném valami egyszerű kicsi dallal, dúdolj nekem, de ne érincs már lecsengett szavakkal. Mint kandalló duruzsol, ha fája érett, takarj be különb, igazabb vágyak tekintetének.
Apropó hang, melyik a legjobban fekvő hang, amelyet szívesen használ?
Én egy klasszicizáló dolgot csinálok, de ez nem biztos, hogy mindenkinek tetszik, az egészen fiataloknak biztosan nem tetszik, csak amit én észrevettem, és ezt ne vegye senki, úgyhogy most megmosom a társaságot, de sok fiatal nem ismeri a versformákat sem, és ír, és akkor túlírják magukat, meg a tematika is, mondom, engem sokszor bosszan, de hát ez az én bajom, mert ez mindig így volt, ugye a generációk között is, de hát azért illik tudni azt, hogy mi a vers formailag, alkatilag, így is mondhatom. Vannak ilyen kicsi szösszözéseim, hülyéskedéseim, haragszom magamra utána, hogy miért foglalkozom ezekkel a dolgokkal, de sajnos létező dolgok. És aztán most, ha bejön a mesterséges intelligencia, nem tudom, mi lesz.
Ezt tegyük zárójelbe, erről most ne beszéljünk.
Jó.
Is. Volt egy kötete legalábbis, ami nekem mostanában kezembe került, ez a Csillagköz volt, ott egy kicsit más volt. Kicsit formabontóbb is volt önmagához.
Hát képest. Az az élet, az életemnek egy része a gyerekkorom főleg. Hát persze, hogy más volt, mert én nem is tudom, hogy az a kötet, hogy született meg, mert eleinte, hogy leírtam valami sorokat, csak mondom, hát meg kellene írni, mert ez a világ már nincsen, és valóban eltűnt épületeivel együtt, mert nem úgy nézett ki ott a november 7-4-ed, mint most egyáltalán, meg a lavottatető, meg a cigányokkal való jó együttélésünk, ott nem volt lopás, ott mindenki rádiót szeret, vagy valami. Például tapintatból mi braziloknak neveztük őket, amikor futballoztunk, hogy ne cigányozzunk, nem tudom én. Igen, az egészen más, de azt is követelte, mást követelte. Tehát azt egy ilyen romantikázó, vagy ilyen, nem tudom elképzelni, mert nem olyan volt a gyerekkorunk, mi nem jártunk óvodában, mert nem volt óvoda, egyedül a párt óvoda volt, az életiskolája jutott az udvar, de a mi tömbházunkban 90 gyerek volt, és a korkülönbség 10 év volt, a legkisebb, és a legnagyobb. Úgyhogy nagyon jó volt, nagyon jó volt.
Ennek akkor volt ott az ideje, hogy ezt a befelé forduló nosztalgiázást kiadja magából?
Igen, valahol ott volt, és olyasmiket tanultunk meg. Én a Bolyéba jártam iskolába, az öcsém is, a családunkból még jó pára. Hogy mondjam, megtanítottak minket a toleranciára. Én például most is találkozom egy akkori román gyerekkel, akivel együtt nőttünk, ő hozzám magyarul beszél, én vele románul. És akkor néznek egyesek, akik azután jöttek, onnan Vráncsába vagy honnan, és hogy hülye vagy. De ez komolyan van, és nem voltak ilyen inter, stb. Villongások. Nagyon-nagyon-nagyon jó voltunk egymásra, és most is. Tehát a tolerancia, ez volt a lényeg, higgyél. Ez volt a lényeg, mert mai napig is, hogy tudunk egymásnak mosolyos, kedvesek, és barátok vagyunk, ez nagyon sok szám.
Azért is kérdeztem ezt, hogy ilyenkor elemezget is nyilván, le is vezet dolgokat, tisztáz dolgokat önmagával, nem?
Muszáj, mert kell törekedni valami helyest a lényegre. Na most, hogy mi az a lényeg, az nyilván azt én adom meg az én szempontom szerint. Lehet, hogy más a lényeg. De a versekben, ami számomra a lényeges volt, az van ott, mert más nem is lehet. Az, amit én ott szerénykedtem, vagy mit tudom én azzal a mottóval, hogy költők műve mellé, az igaz. Ez arra vonatkozott, hogy nem végeztem filológiát, de szerintem az élettapasztalatom sokkal nagyobb, és sokkal szebb, és sokkal tágasabb, és sokkal szomorúbb is, mint azoké, akik sajnos eléggé köldöknézők lettek.
De költőnek tartja magát.
Én leírok valamit, én nem mondok magamról semmit, ha más azt mondja, jól esik, ennyi.
Amikor az interneten beírtam, akkor költőként jelent meg, még véletlenül sem orvos.
Igen, hát az orvosi működés az olyan tudja, hogy lepel mögött zajlik, olyas, mint amikor Pitágorász előadott annak idején Magna Gréciában, mindig húzott maga elé egy lepedőt, hogy ne lássák, hogy ki beszél. Az egy eléggé rejtett dolog, amit elértem a szakmában, hát mondjam úgy, hogy az nem kevés. Mert Marosvásárhelyen én 34 féle vizsgálatot végeztem, vezettem be a betegek érdekében, amiről senki nem tud, de nem is érdekel. Ez csak a labor. és állandóan lektoráltam laborkönyveket. Most is megkértek, hogy írjak egy laboratóriumi szakkönyvet, de nem vállalom el. Pontosan a mesterséges intelligencia miatt, mert már mindenütt benne van a robotika. Például Kovács András Ferenc utolsó kötetének a címlapját is mesterséges intelligenciával készítették el Hajdváronik. Mert megírsz egy könyvet, már amikor az első szót leírtad, akkor már elavult, és utána meg röhögnek rajtad a diákok, hogy hoppá, ez az ember miket írt. Tehát annak, hogy egy gépes, hogy áll, nincs már értelme. Nem tudom, ismeri-e Sejl Jánosnak azt a mondását. Ő Torontóban az Orvosi Egyetemen adott le, ez a stressz elmélet megalkotója. Azzal kezdtem mindig az előadást éve elején, hogy kedves kollégák, annak, amit én most mondani fogok önöknek, csak a fele igaz. Csak az a probléma, hogy nem tudom, hogy melyik fele.
Csak a mesterséges intelligenciánál kötöttünk ki. Viszont érdekes is, mert hiszen a tudomány szempontjából fontos.
Persze,
mármint segít. Az orvostudomány, a technika, stb. Ellenben az irodalom szempontjából azt hiszem...
Lenullázza az irodalmat szerintem, mert abban érzelem nulla, kész. Amiket én ismerek, és fel lehet iratkozni, van ez a ChatGPT a neten, van 5 szintje, az utolsó magasabb szintekért kell fizetni, de én nem vagyok hajlandó ebbe belemenni. Most például lesz a Rotary bálunk, és arra meghívtuk Barabási Albert Lászlót, hogy erről is meséljen. Én félek tőle, és mitől félek? Attól félek, hogy rossz kezekbe is kerül, és aztán olyasmire használják, hogy nem ismerek belegondolni.
Hát igen, ez lenne a kulcsa, hogy milyen kezekbe kerül, és mire használja az emberiség.
Általában
sokan nem tartanak tőle irodalmárok és művészek.
Hát igen.
De térjünk vissza egy másik korba, amely talán tisztább volt ilyen szempontból, a barokk. Miért olyan nagy kedvenc?
Én a barokknak a zenekultúráját szeretem nagyon. Az egy fantasztikus világ. Olyan vidám zenét, annyi mindent feltaláltak a zenében, annyi csavart, annyi spint, annyi jópofaságot, annyi vidámságot. És amikor belegondoltam, hogy milyen korban született, hát olyan háborúk voltak Európa, Isten őriz, hogy gyilkolták egymást. És abban a korban írnak ilyen zenét, és ha bekapcsolok akármit, CD-t, ugye, egy Bachot, vagy egy Handel, de még azelőttről Vivaldit is, egyszerűen sokszor leülök, és elkezdek írni. Nem tudom, hogy milyen utakon, hogy mint befolyásolja ez az agyamat, mert az befolyásolja persze az érzelmeimet is, ezért becsülöm nagyon nagyra a barokkot, és mindig is ezt szerettem, mindig, mindig. És ezt teszem észre a kicsi unokámon is. De ez valószínű, hogy az emberbe bele van kódolva. Bach, ahogy eltűnik a zenéje mögött, és marad az a tiszta, kristálytiszta air, például a levegő, stb. Amit ír. Már fantasztikus. Na ezért, és a barokk költészet is, azt is nagyon szeretem, az angol barokk például zseniálisan nagy. Vagy utána a németeknél Grifius, a nevét szinte alig ismerik, ő is egy nagy barokk költő volt, vagy John Donne, aki misztikó barokk költő. Például John Donne-nál az az óriási, hogy a szerelmi, a testi szerelemnek a nagy költője például, de ugyanolyan szenvedéllyel ír az egyházi dolgokról is. Fantasztikus. Aztán Szilámosnak is tartották, ugye, mert tróger volt, minden volt, hogy mondják a mai nyelve, és utána a St. James katedrálisnak lett az esperes, és mondták, hogy na, jó körbe nyalta a királyt, stb. Nem érdekes. De ami maradt utána, és életében például azt hiszem, hogy számizdatban 4-5 verse jelent meg, később 2-300 éve fedezték fel.
Én úgy gondolom, hogy nagyon őszinte verseiben, legalábbis egy oldalát nagyon jól meg lehet ismerni önnek. Lemeztelenítés ez? Vagy érzi azt, hogy sokszor szinte mindent odaad önmagából a versekben?
Szilágyi Domokos mondta, volt annak idején, hogy én játszom, de ti vegyetek komolyan. Na hát nálam ez nem éppen így van, de versben hazudni az óriási bűn. Hogy más is meg magad? Az vagy, aki az ember, ha verset ír, arra törekszik, hogy legyen meg a saját hangja. Hát saját hangot hazudozással nem lehet csinálni. Igen, én erre törekszem, és vállalom, és kész. De nagyon érdekes dolog, hogy például hallottam itt költőbarátomtól, hogy Vörös Sándoron kacagott például Székely János, mert nem tartotta a költőnek, hogy hülyéskedik a nyelve, így. Szóval két teljesen más alkat, holott Vörös Sándor is halálosan komoly adott versébe, még akkor is, ha játszik. Ez zseni volt, kész. Vannak tévedések, és vannak beismerések, mert biztos vagyok benne, hogy utána Székely János is másképp. Ez egy nyilatkozata volt baráti körben. Az, hogy meztelen a király, az rég megírták, ugye, de másképp nem érdemes, és vállalni tudni kell, mert bizony az emberbe belekötnek egyesek, hogy mit tudom én mi, tőle én vállalom.
Könnyedén jönnek ezek a versek? Még akkor is, amikor apropó nyelv azért alkot szavakat olykor.
Meg kell dolgozni. Az ember leírja, utána elteszi, csiszolgatja. Az, hogy kijön egyből valami úgy, hogy na most azt le is lehet közölni, vállalná az ember, az borzasztó ritka, szerintem. És erre van sok példa. Kovács András Ferenc is a mai napig javítgatja a verseit. Például most őt mondom, mert ő az, aki abszolút költő szerintem jelen pillanatban a magyar irodalomban. Hát Beethoven hányszor ragasztotta le a Kottáinak bizonyos része is írta, hogy sokszor olyan centis papírok voltak, hogy nézzétem. Ez kell. De ez csak így érdemes, így is szabad csinálni szerintem. A költészet az rendkívül intim és rendkívül magányos foglalkozás. Ott magaddal vagy, és aztán, hogy mi lesz belőle, agyon csapnak, vagy nem, az már nem a te dolgod, de te szenveded el végül. Amikor mentem nyugdíjba, ezért 2 évvel, akkor bizony kicsikét elszomorodtam. Maradhattam volna, de hát elég volt. És akkor a labor előtt, hogy kimenjünk a kicsi lépcsőn, van egy pad, oda mindig leültem, ott is ültem, és merengtem. Na, mint Vörös Martinak a versében, az a bizonyos. Az a címe, hogy Trakl versében. Trakl egyébként kedves költőm, osztrák költő, aztán kinyírta magát a Grodeki csata után, mert ott volt patikus, na mindegy. Trakl versében. Ősz férfi ül a padon, levelek hultát hallgatom, megérkeztek a barnák, kékek, én már csak egy Trakl versben élek. Búcsúzom ettől, attól, és aki voltam önmagamtól, ha vissza is jöhetnék néha, biceg az emlék is, béna. Mint kagyló a gyöngyöt magamba zárom, ne fogjon ki a látomáson semmi, ami enyém lett volna, s ha lehetne is, de beleszólna, a józan hang, hogy hagyjam másra azt, amit tám még kitalálna, vigaszként az a kék s a barna, ébredés már csak madárhangra.